Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál továbbra is Kutasi Judit, és már is egy izgalmas témával, a tornádó vadászattal folytatjuk a hétvégi menetrendet, de mit lehet tudni a viharvadászokról, vagy más néven tornádó vadászokról, mivel foglalkoznak, hogyan képzeljük el őket? Buza Sándor interjúja következik.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
A költő óta tudjuk, hogy gyermekkorunkban vagy tűzoltó, vagy katona, vagy vadakat terelő juhász szerettünk volna lenni. Na de az, hogy valaki tornádóvadász szeretne lenni, Besenyő István szavaival élve, hát normális. Hát bizonyára normális, hiszen különben nem lenne beszélgető társam. Molnár Stormen Ákos tornádóvadász. Szervusz Ákos, köszöntelek!
Öt, sziasztok!
Te a három felsorolt közül valamelyik akartál volna lenni?
Ez egyik se motivált, viszont annál inkább a légkör és annak az extrémebb megnyilvánulási formái, szóval ez már egy igazi gyerekkori szerelem, mióta az eszemet tudom, ez érdekel is.
Arra emlékszel, hogy mik voltak az első beégések, ami aztán arra vezetett, hogy ebbe az irányba fordulj?
Hát az mindenképpen, hogy amikor meghallottam, hogy dörög az ég, akkor nem az ágy alá bújtam félelmembe, hanem nagy érdeklődéssel kiszaladtam az udvarra, és tátott szájjal bámultam, hogy mi történik, kavargó ég látvány, és hát egy-egy közeli villámcsapással is emlékszem még gyerekkoromból, meg hát azok az elképesztő égképek, amik tényleg ritkán jelennek meg, és ez nagyon izgalmas volt, hogy ezek hogy alakulnak ki, és hogy lehet ezeket nyakon csípni, nem csak úgy, hogy házhoz jönnek, hanem úgy, hogy én is oda menjek, ahol éppen valami van.
Azt gondolná az ember, hogyha valaki ilyennel szeretne foglalkozni, akkor automatikusan majd meteorológus válik belőled.
Igen, nyilván én is gondolkoztam ezen annak idején, de jobbnak láttam a saját számíze szerint azt a szakterületet autodidakta módon elsajátítani, ami érdekelt, és alapvetően a szakmám az pedig, ha lehet így mondani, hogy a hivatalos munkám az 3D grafikus, tehát én mindig is ilyen félig informatika, félig művészet irányban tevékenykedtem, és hát emellett meg jól megfér a viharvadászat, tornádó vadászat is.
Mikor kezdett ez komolyá válni nálad?
Amint az internet megfelelő lett ahhoz, hogy tényleg érdemben a terepen is le lehessen tölteni információkat, tehát egy viharvadászat során nagyon fontos, hogy mindig friss real-time adatokkal rendelkezzen az ember, műholdképek, radarképek, időjárási modellek, térképei, és hát ugye 2000-es évek elején kezdett ez úgy már kifizetődővé válni olyan értelemben, hogy nem ment rá a gatyája az embernek arra, hogy kimenjen terepre, és ott aztán elcsíptünk néhány olyan emlékezetes szupercellát, tornádót, amik még nagyobb lendületet adtak a tevékenységünknek.
De egy szövetségnek is elnöke vagy.
Igen, te a Viharvadászok Egyesülete, ami 2010-ben alakult, 2005 óta működik egyébként maga a supercella.hu weboldalunk, és ott ilyen részletes vihar előrejelzéseket, specifikusan a heves viharokra kiegyezve közlünk, és hát annak ez a lényege, hogy nem csak annyit írunk oda, hogy mikor, mi hol lesz, hanem egy részletes tudományos elemzéssel is, akit mélyebben érdekel a háttere, hogy éppen miért történik az, ami történik.
Hányan vagytok?
Sok ezer követőnk van a Facebookon, illetve magán a supercell.hu-n is jó pár regisztrált tagunk, illetve az egyesületünknek is kb. 100 olyan tagja van, akik tényleg aktívak, illetve a viharvadászok. Ha azt nézzük, hogy ki az, aki kivonul terepre, lényegében minden országrészben van olyan csapata, aki rá tud mozdulni valamire, ha éppen arrafele van valami helyzet, tehát elég jól le van fedve a térség. És hát egy csapat az jellemzően, hogy 3-4 ember megtölt egy autót, és akkor mindenkinek megvan a feladata, és így aztán kivonulnak a terepre, akkor jó eséllyel lehet csípni ezt-azt.
Hát igen, ugye én is fel akartam hozni ezt az autós megjelenítést, hát nagyon sok filmet láttunk, ahol ilyen élethelyzetben vannak autóban ülő emberek, általában van egy nagyszájú sofőr fiú, mellette ül egy szender, de ugyanolyan nagyszájú lány, a hátsó ülésen pedig egy picit kövérkés, szemüveges, izzadékony srác, akinek a kezében ott van a laptop, és akkor ők kergetik a tornádot vagy a hurikánt. Ez a ti esetetekben mennyire lehet igaz?
A lényeg az, hogy ugye egy egészséges munkamegosztáson egy, nyilván van egy sofőr, aki alapvetően az úttal foglalkozik, és hát van egy ember, aki pedig a meteorológiai folyamatokat nézi laptopon, radarképeket, műholdképeket írt, aki tényleg szakmailag is értelmez, hogy éppen mi történik a légkörben. Illetve hát van, aki inkább a navigációval foglalkozik, illetve dokumentálással, tehát fotózás, videózás. Persze ez nem azt jelenti, hogy ha én mondjuk a meteorológiai folyamatokat nézem, akkor nem fotózok, de alapvetően ezt érdemes így megosztani. Ha egyetlen egy ember vadászik, akkor mindent neki kell csinálni, az úgy nyilván lényegesen nagyobb kihívás, de így megosztva ez működőképes történet.
Nemzetközi szinten hanyan foglalkoztok ezzel a hobbival?
Rengetegen, főleg ugye Amerikában nyilván ez a tornádó vadászat mekkája, ott van a legtöbb tornádó minden évben a tornádó szezonban, és hát számtalanféle motivációval érkeznek oda különböző csapatok. Egyrészt vannak nagy állami kutatási projektek, tudományos vizsgálatok, ahol sok millió dolláros felszereléssel kimennek, és mindenféle módon igyekeznek vizsgálni a szupercellákat, tornádókat. Akkor vannak időjárási tévécsatornák, vagy hírcsatornák, akiknek a közvetítő autói szintén ilyen komoly tornádós helyzetekben kint vannak, és akkor élőben nyomon követik, hogy mi történik. Szerveznek túrákat olyanoknak is, akik nem feltétlenül értenek annyira a szakmai háttérhez, de szeretnének látni ilyen ritka, extrém jelenségeket, és akkor őket viszik. Miatt hát vannak nyilván úgymond lelkes amatőrök is, aztán kinek milyen a szakmai felkészültsége, de számtalan féle motivációból érkeznek emberek, és hát így azért ott az ember eltöltött egy jó hónapot, és ügyes, akkor nem maradt tornádó nélkül.
Ugye itt Közép-Európában nem nagyon vagytok elkényeztetve tornádóilag. Ez mennyire befolyásolja azt, hogy mennyire tudtok belefolyni a nemzetközi vérkeringésbe?
Bele tudunk folyni, és hát azért minden évben vannak tornádók is Magyarországon. Az, hogy mennyi, az eléggé változó, de átlagban, ha azt mondom, hogy egy tucat előfordul, akkor az nem túlzás. Nyilván vannak évek, amikor csak egy-kettő, tehát olyan év is volt, mint 2013-ban például egyetlen napon volt 4 tornádó. De hát azért mielőtt nagyon ilyen dolgokba belemennénk, talán picit érdemesebb azt átnézni, hogy mi is ez valójában, hogy mik azok, amiket kergetünk, mik a tornádók. Mert ugye itt még egyéb fogalmak is elő szoktak kerülni, mint például a hurrikán, meg szupercella, és hát ugye ezek nem ugyanazok. Lényegében, amikor szupercelláról beszélünk, akkor az egy nagyon veszélyes zivatar típus, amit az különböztet meg a szokásos, hagyományos zivataroktól, hogy egy forgó mozgás van benne, tehát egy markáns, erős forgó feláramlás, és hát ez olyan járulékos következményeket produkál, egy ilyen önfenntartó, öngerjesztő folyamatként heves eseményeket produkál, és hosszú élettartamú, akár órákig is pörög, és végigvonulhat. Itt Magyarországon is minden évben van jó pár szupercella, de szoktak tornádókat produkálni, ami adott esetben létrejöhet egy szupercellából, tehát bizonyos spéci légkörű feltételek adottak, akkor ez a forgás, ami már megvan a szupercellában, ez még tovább koncentrálódik, beszűkül. Elég összetett folyamat egyébként is, még a mai napig nagyon nehéz előrejelezni, de ez leszokott zajlani azért néha itt ez Magyarországon is.
Bocsánat, ez a forgómozgás, ez mindig egyirányú?
A szélnyírási profil, tehát hogy a függőlegesen, ha felfelé haladunk a légkörben, hogyan változik a szélirány, szélsebesség. Tulajdonképpen ennek a formája határozza meg azt, hogy éppen merre fog a szupercella forogni. Általában ez a óramutató járásával ellentétes irányú forgása jellemző, de általában másik irány is előfordulhat. Tulajdonképpen arról van szó, hogy amikor kialakul ez a szupercella, akkor ketté válik, mindig van egy ilyen örvénypár, és általában ebből az egyik szokott megmaradni, annak kedvez ez a úgynevezett szélnyírási profil. A másik is néha megmarad, abból viszont jóval ritkábban alakul ki tornádó. Tehát ez itt nálunk északi félteke közepes szélségi körén, tehát itt nagyjából ez a jellemző.
Ugye mi azért ebből a szempontból korán sem vagyunk annyira képzettek, mint ti. De milyen időjárási viszonyok szükségesek ahhoz, hogy egy ilyen természeti jelenség létrejöjjön? Mert most föl tudok ilyet sorolni teljesen amatőr módon, hogy fekete felhő leér az ég, vagy a talajszintig, nagyon goromban suhogó fák, és még sorolhatnám, de bizonyára megvannak ennek a konkrét előírásai.
Igen, hát két alapvető összetevő van. Egyrészt az, hogy legyen a légkörben eléggé nagy szélnyírás, tehát ugye, hogyha felfele haladunk a légkörben, akkor radikálisan más irányba és más sebességgel fúj a szél, ez a szélnyírás jelensége, és ez, hogyha elég erős, akkor egyfajta ilyen vízszintes tengelyű örvényességet hoz létre, de ez már azelőtt, hogy bármit szabad szemmel látnánk, még felhő sincs az égen, de ez a fajta örvényesség, ami a szélnyírásból generálódik, ez már ott van, egy ilyen vízszintes tengelyű örvénycsőként kell ezt tulajdonképpen elképzelni. És hogyha a másik komponensünk is megvan, hogyha nagy a légköri lablítás, tehát felborul a légköri egyensúly.
Az mit jelent, hogyha felborul a légköri egyensúly?
Amit látunk nyáron, hogy hirtelen nagy tornyos gomolyfelhők, zivatarfelhők képződnek, hirtelenszerű feláramlások, tehát hogyha elég nagy a hőmérsékleti kontraszt lent és fent között, akkor ezek a áramlások megindulnak. Tehát megindul egy ilyen nagy, függőleges, tornyos gomoly felhő, egy ilyen feláramlás, és ezt a vízszintes örvénycsövet, ami előzetesen már létezett, ezt tulajdonképpen függőleges tengelyűvé felállítja, tehát így úgymond felfelé eltorzítja ezt a örvénycsövet, és így már a feláramlásunkban ott van a függőleges tengelyű örvényesség, tehát egyszerűen levezetve nagyjából ez a folyamat, persze ez még sok más kis finomság is szükséges. Hogyha nincs elég nedvesség a levegőben, akkor ugye nem hogy zivatar, de felhő se jelenik meg, tehát az is kell, hogy azért jó nedves legyen a levegő, felboruljon a légkör egyensúly, tehát meginduljanak a feláramlások, és hát meg legyen a szélnyírás.
Egy ilyen klasszikus örvénycső gyorsan jön létre?
Onnantól kezdve, hogy ez létezik, tehát hogy megvan a megfelelő szélnyírás, és kialakul egy erősebb gomolyfelhő, amit ez a szélnyírás nem szaggat szét, hanem már inkább úgymond táplálja, tehát beindul az öngerjesztő folyamat, ez pillanatokkal, tehát fél óra alatt a semmiből ki tud alakulni úgy egy szupercella, hogy utána már rövidesen akár tornádót is ereszthet.
Igen, ezt pontosan azért kérdeztem, mert ugye ti, amikor vadásztok, akkor úgy vadásztok, hogy megpróbáltok, gondolom én, minél közelebb kerülni ehhez a szupercellához. Vagyis mennyivel előtte látjátok ti, hogy valahol valami kialakulhat?
A légkörben azt már látjuk, hogy egy adott területen megvan a szükséges szélnyírás is, mondjuk 3 napra előre már elég egyértelműen lehet látni ott a szélnyírás, ott a labilitás, megvan a megfelelő nedvesség, és még valami plusz emelő hatás is, mondjuk egy hegy, vagy egy frontvonal, vagy valamilyen, mondjuk akár egy tengerpart, ahol valamilyen fajta összeáramlási zóna létezhet, adottak ezek a feltételek, akkor ezt egy 3 napra előre már elég nagy bizonyossággal lehet látni, de azt nem, hogy mondjuk délután fél ötkor XY falu végén lesz egy tornádó, csak annyit, hogy alkalmas lesz a légkör kemény szupercellákra is. És hát aznap reggel, amikor mondjuk a vadászat van, akkor azért már jóval pontosabb adatokkal rendelkezünk, aktuális légkör állapotot figyeljük, hogy mennyiben tér el a modellektől attól, hogy mit jeleztek előre, hogy a mérésekkel összevetjük, és hát igyekszünk már akkor elhelyezkedni a területen, amikor még nincs ott semmi. Tehát, hogy ne akkor kelljen elindulni mondjuk Záhonyból az őrségbe, amikor már ott a szupercella, mert akkor lemaradunk róla, tehát elérhető távolságon belül kell lenni. A műholdképek is ebben nagy szerepet játszanak. Az űrből mutatja a felhőképződést. Lehet, hogy még sehol nem esik az eső, nincs szupercella, nincs tornádó, de azt már látjuk, hogy kis gomoly felhősor megjelenik az összeáramlás mentén, és akkor látjuk, hogy az lesz a zivatarok fókusza. Ott fog berobbanni, akkor már tudjuk, hogy egy óra múlva ott már bedurran, és akkor oda igyekszünk.
Amikor mi ezeket a kis nagyon bájos fehér felhőket látjuk, akkor mi még ugye nem gondolunk arra, hogy majd ebből lehet valami. Amikor már látjuk a sötét felhőket, akkor pedig már azt gondoljuk, hogy már van valami. Ez egy ilyen egyszerűen követhető folyamat, hogy én ezt elmondtam?
Levezethető, csak sokszor tényleg annyira gyorsan zajlik, hogy egy laikus meglepetésszerű lehet. De nyilván mi viharvadászok árgus szemmel követjük minden pillanatát a légkörnek, akár szabad szemmel, akár a ugye, méréseken keresztül, radar, műholdképek és egyebek. Tehát mi azért időben ott szoktunk lenni általában. Nyilván nem mindig, de többnyire azért szeretnénk. Ha az úthálózat is engedi, meg a légkör nem trükköz meg minket, akkor...
Magyarországnak melyek a legfrekventáltabb területei?
Szupercellák leginkább a délnyugati területen tévednek be még úgy az országba, hogy tényleg rendkívül látványosak. Azért mondom, hogy betévednek, mert általában mondjuk a Szlovénia az még egy ilyen szupercellásabb térség, és a mi országunknak is a délnyugati részére oda még besodródhatnak olyan szupercellák, amik beljebb már esetleg nem néznek ki jól, vagy szétesnek, vagy nem okoznak olyan károkat. Viszont hát máshol is előfordulhatnak, tehát ez évről évre egyébként tud változni. Pár évvel ezelőtt volt egy olyan néhány nap, amikor a délkeleti országrészben vonultak százas nagyságrendben szupercellák, hogy néhány nap alatt gyakorlatilag az éves kvótát is teljesítette a légkör, tehát vannak ilyen helyzetek. Az Őrvidék az igazán jó, ott tulajdonképpen az Alpok is egyfajta áramlás módosító hatásai segít arra, hogy tényleg mondani is szoktuk, hogy ez egy ilyen szupercella generátor térség, tehát ott az osztrák oldalon, az Alpok tövén, ott sokszor kialakul olyan szupercella, amit érdemes levadászni.
Az elmúlt időszakban, években sokszor mondjuk azt, hogy megbolondult az időjárás, mert minden megváltozott. Ez a ti esetekben is nyomon követhető, vagy így van?
Hát nagyon nagy a fluktuáció, és még nem rendelkezünk akkora több évtizedes adatsorral a tornádók, illetve szupercellák tekintetében, hogy érdemben tudjunk valamit mondani, hogy több van, vagy kevesebb van, mert hát csak néhány éve vannak ilyen színvonalú radarok, amiket most használunk, a tornádó észlelések is. Ha úgy is látszanak, hogy megszaporodtak, az valójában az észlelések szaporodása. 100 évvel ezelőtt még csoda volt, ha mit tudom én, 10 évben egyszer beérkezett a meteorológiai szolgálathoz egy információ, hogy volt tornádó. Most meg már mindenkinek ott lapul a zsebébe egy mobiltelefon, és ezzel egy 1-2 perces kis felhőtöltőt is megörökít. Ha leért és kavart két fát mondjuk kiszedett a helyéről, este már benne van a híradóban, mindenki tud róla. Tehát ugye nem tudjuk összevetni azzal még. Nincs kizárva, hogy több van, de ezt még nem tudjuk kiszűrni a valós növekményt attól, hogy lényegesen több az észlelés. De hát régen azt hitték, hogy 30 évente van egy tornádó, aztán eljutottak oda, hogy évente van egy, most meg ott tartunk, hogy évente egy tucat. Azért ennyit biztos nem növekedett a konkrét események száma.
Köszönöm szépen, most tartunk egy kis szünetet, jönnek a hírek, utána pedig folytatjuk. Molnár Stormen Ákos a beszélgető társam. Egyrészt szeretném, hogyha elmesélnéd majd azokat az eszközöket, amelyek mindenképpen szükségesek egy ilyen tornádóvadászathoz. Aztán utána jönhetnek az élmények, gondolom, amelyiknek a főhelyszíne Amerika lesz. Így van?
Igen, van bőven, de hát azért hazai csemegék is előfordulnak.
Most következnek a Trend FM legfrissebb hírei, majd továbbra is tornádó vadász élményekről beszélgetünk itt a hétvégi menetrendben. 10 órától pedig könyvben utazunk tovább a 94.2-n. Először Sarah Collins nagyszerű regényével, Franny Langton vallomásai című könyvével kezdünk, amely a rabszolga felszabadítás időszakában játszódik, 10:30-tól pedig egy meglepő és feledhetetlen vezetés elméleti könyvvel, az élet nagy ötösével foglalkozunk. Folytatjuk a hétvégi menetrendet a legfrissebb hírek után.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.